Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Amen! Kérlek, foglaljatok helyet! Sok szeretettel köszöntünk benneteket ezen a délutánon. Hogy vagytok? Jól? Izgatottak vagytok? Szuper! Ami azt illeti, ennek a tanításnak, amiről akarok most beszélni, azt a címet adtam, hogy hangosabb, mint a világ. Oké, egy kis zajt tudnátok itt csapni most. Wow, hú, itt már ilyen állathangokat is hallottam. De igazából jó hallani és jó látni ezt az izgatottságot. Tudjátok, az oka, ami miatt adtam ezt a címet ennek az üzenetemnek, az az, hogy én hiszem azt, hogy Isten házának kell a leghangosabb, a legizgalmasabb, a legélettel telibb helynek lenni egész Székesfehérváron. Hiszitek ezt? Hiszitek ezt? Amen. Miért van az, hogy a koncerteken hangosabban kiabálnak és örjöngnek sokszor az emberek, mint Jézusért, mint Jézus nevért. Ő az igazi szupersztár, ő érdemli meg a legnagyobb tapsot, ő érdemli meg a legnagyobb ovációt. És tudjátok, én hiszem azt, hogy a gyülekezetnek kell lenni a legizgalmasabb helynek. Ugye, amikor az emberek elmennek a gyülekezet mellett, akkor ne tudják ne odafordítani a fejüket. Oké? Okay? Szóval ne tudják ne odafordítani, hogy mi van ott? Wow! Hú, ez valami izgalmas, valami élettel teli. És hiszem ezt, hogy Jézus, amikor arról beszél, hogy legyetek fények a világban, akkor erről beszél. Hogy legyünk világosság, legyünk fény, amire az emberek, a világ felkapja a fejét, és azt mondja, hogy wow, ez valami érdekes. Nekem is kell az, ami ott van. Ez az élet, ez az izgatottság. Szóval legyünk fények a világban. Oké? Tudjátok, nagyon sokszor azt látom a mai világban, hogy azok az emberek, akik vannak olyan emberek, akik hangosak, de nem kéne, hogy hangosak legyenek, és vannak olyan emberek, akik csendben vannak, de beszélniük kéne. És nagyon sokszor azok az emberek beszélnek, akiknek nem kéne beszélniük, azok dominálnak, akiknek nem kéne dominálniuk, és azok az embereknek kéne beszélni, azok az emberek nem beszélnek, akiknek igazából fel kéne szólalniuk, dominálniuk kéne. És ezen elkezdtem gondolkozni, hogy miért van ez. És rátaláltam a Bibliában egy igére, ami pontosan erről beszél, hogy ami most nem lesz kivetítve a példabeszélek 10:13-14, ami azt mondja, hogy az értelmes ember beszédében bölcsességet találsz, az esztelen hátának pedig verés való. Kicsit durva, igen. Jó, 14. vers. A bölcsek a szívükben gyűjtik a tudást, az ostobák pedig kifecsegik és bajt hoznak magukra. Szóval, nem tudom, ti voltatok-e már így, vagy észrevettétek-e a világban, de én nagyon-nagyon sokszor ezt veszem észre. Elmegyek egy helyre, vagy egy közösségbe, vagy elmegyek vagy felmegyek a Facebookra, és azt látom, hogy olyan emberek tolják magukat, meg olyan emberek dominálnak, akár egy munkahelyen, vagy egy közösségben, vagy bárhol, akiknek nem kéne. És vannak olyan emberek, akik pedig az életük gyümölcsöket terem, és tök jó a szívük, és tényleg leraktak valamit az asztalra, ők pedig csendben vannak, és csak bölcsen gyűjtik a tudást. És igen, általában nagyon sokszor, azok az emberek, akikre igazán kéne figyelnünk, azok az emberek, akik csendben vannak, a háttérben vannak, és nem tolják magukat. Ezt azért mondom, mert nekünk keresztényeknek azt gondolom, hogy bölcseknek kell lennünk abban, hogy kikre hallgatunk, milyen tanácsadóink vannak. Például, nem tudom, feltűnt-e nektek, hogy már 17 éve van a gyülekezetünkben egy fantasztikus házaspár, a Hunyár Ferenc és a Lüszi és a gyerekei. akik már itt vannak 17 éve a gyülekezetben, lehet, hogy keveset 16, nem tudom, és van két fantasztikus gyermekük, akik itt vannak, a gyülekezetben szolgálnak, az életük épül, egy nagyszerű házasságban vannak, és ők ilyen kis csendben ott vannak hátul az utolsó sorban mindig. És nagyon sokszor kíváncsi lennék, hogy hány házaspár, vagy hány gyerekvállalás előtt álló házaspár ment oda már hozzájuk, és kérdezett meg tőlük valamit, hogy figyeljetek, ti hogy csináljátok? Ti hogy lehet, hogy ilyen jó a házasságotok, hogy ilyen jól nevelitek a gyerekeiteket? És megmondom, hogy miért nem. Erre nagyon, majdnem nulla erre a válasz. Nem sok ember megy oda hozzájuk. És tudjátok miért? Azért, mert nem hangosak, mert nem tolják magukat, nincsenek elől, de ettől még Isten megáldotta őket, Isten adott nekik egy nagyszerű példamutató életet, ami tényleg egy olyan dolog, ami példamutató. De nagyon sokszor olyan embereket követ a világ, akik hangosak, akik dominálnak, akik nem tudom, 350 Facebook lájkot kapnak a profilképük alá. Ezek a minták, ezek a celebek. De az ige azt mondja, hogy Isten igazából nem a kiállást nézi, nem azt nézi, hogy milyen hangos valaki, milyen domináns valaki, hanem azt, hogy mi van a szívben. És az 1 Sámuel 16:7, abban pontosan ezt olvassuk, azt hiszem ez az ige megvan, igen, de az örökkévaló azt mondja Sámuelnek, ne arra tekints, hogy milyen szemre való külsei vagy daliás termetű, mert nem őt választottam. Az ember annak alapján ítél, amit lát, de én nem a külsőjét, hanem a szívét nézem. Isten nem a külsőségeket nézi, hanem a szívet nézi. És megmondom őszintén, hogy őszinte leszek veletek, nagyon-nagyon sokszor felháborít az, meg nagyon felzaklat az, mikor látok, ugyanígy a keresztény világban is, olyan embereket, akik színpadon vannak, és nem tudom hány száz lájkot kapnak, csak azért, mert valakivel összejöttek, és ott van kint a szerelmes képük a Facebookon, és az összes lájk az összes kereszténytől van, és nagyon sokszor azt látom, hogy ezek az emberek igazából úgy rajongunk, vagy úgy követünk valakiket, hogy fogalmunk sincs, hogy mi van a háttérben. Fogalmunk sincs, hogy mi van az életükben. És elmondom nektek, hogy nagyon sokszor ezek az emberek nagyon nagy házassági problémákkal, kapcsolatbeli problémákkal küzdenek, amikről senki nem tud. És még egyszer mondom, azok az emberek dominálnak ma a világban is, és sokszor a keresztény világban is, akiknek nem kéne. Olyan emberek vannak színpadon, akiknek nem kéne, és olyan emberek maradnak csendben, akiknek pedig kéne. És tudjátok, ez annyira fontos, hogy megértsük azt, hogy bölcsek legyünk, hogy egy kicsit a színfalak mögé nézzünk. Tudjátok, én zenész vagyok, producer vagyok, több száz koncertet csináltam már, és tudom pontosan, hogy hogyan kell egy show-t csinálni. Tudom, milyen színpadelemek kellenek ahhoz, hogy mindenki örjöngjön a végén, hogy mindenkinek a szeme ki legyen vakítva, hogy milyen... Zoltán is ért ehhez ugye a fénytechnika kapcsán. Tudom, mi kell egy jó showhoz. Tudom, mi kell egy jó koncerthez. Több százat csináltam már, ahol az emberek tapsoltak, és wow, fantasztikus, nagyszerű, wow. És ezt nem büszkeségből mondom, ez a szakmám. A szórakoztatóiparban dolgozom. És tudom, hogy működnek a dolgok, viszont amikor elmegyek egy koncertre, ma már, nem azt nézem, hogy mi van a színpadon, hanem érdekes, hogy mindig azt nézem, hogy mi van a színpad mögött. És amikor elmentem először például a Hillsongba, ott is mindig nem azt néztem, hogy mi van a színpadon, hanem mi van mögötte. És mindig ez érdekelt engem, hogy mi van mögötte. És mi van mögötte. És tudjátok, nekünk keresztényeknek is, bölcseknek kell lennünk, és nem azt kell néznünk, hogy mi van a színpadon, hanem mi van mögötte. Ez a gyülekezet nem arról szól, hogy mit láttál most itt ezen a színpadon, hogy ezek a fények kivakították a szemedet, vagy éppen nem, vagy hogy milyen volt a dal, vagy milyen dalokat énekeltünk, vagy sem, hanem, hanem ha meg akarod ismerni ezt a gyülekezetet, akkor mögé kell látnod, hogy mi van e mögött. És ugyanígy van az életben is, hogy olyan embereket kell, olyan emberekhez kell futnunk akár tanácsért, akiknek először megnéztük az életét, hogy mi van mögötte, hogy van-e valami mögötte, vannak-e gyümölcsök e mögött. És nagyon fontos, hogy mi is ilyen keresztények legyünk, akik nem csak a külszint mutatjuk, nem csak egy külsőséget mutatunk kifelé az embereknek, hanem van mögötte tartalom. Mert Isten a szívünket nézi, és a szíveket nézi. Szóval érdekes az, hogy tényleg, amikor olyan emberek, akiknek fel kéne állniuk és vezetniük, nem vezetnek, vagy nem állnak fel, akkor olyan vezetők állnak fel, akik rossz vezetők sokszor. Megnézitek Németországot. Németországban második világháború előtt, mielőtt Hitler hatalomra került volna, tudjátok, hogy hogyan került hatalomra Hitler? Egy vezető, ilyen vezető hiány volt az országban. Nem voltak vezetők, senki nem akarta vezetni az országot, senki nem akart felállni, senki nem akart dominálni, senki nem akart hallatni a hangját, összefogni a népet. Szóval ebbe a vezetői vákumban, vagy értitek, amiről vezető hiányban nőtt ki gyakorlatilag Hitler, a világ egyik leggonoszabb vezető és legrosszabb vezetője. Szóval félelmetes a dologban az az, hogy amikor mi elutasítjuk, hogy vezessünk, és itt most nem csak pozícióról beszélek, hanem arról, hogy mi befolyásoljunk, hogy mi legyünk hatással a környezetünkre, hogy mi legyünk hatással a munkahelyünkön, mi legyünk hatással az iskolánkban, vagy a környezetünkben, ha mi ezt elutasítjuk, akkor méltatlan emberek fognak felállni, akiknek sosem kellett volna felemelkedniük. És ez a felelősségünk nekünk keresztényeknek, akik tudjuk az igazságot, akik megtértünk, akik tudjuk az igazságot, tudjuk, hogy mi miért élünk, hogy mi hatással legyünk a környezetünkre, hogy mi szóljunk, hogy mi legyünk bátrak, hogy mi felálljunk, és hangosak legyünk. Mert ez a világ hangos. Ha nem, és azt gondolom, hogy ez a világ nagyon-nagyon hangos, és egy olyan ellenkultúrában vagyunk, ahol folyamatosan ilyen nagy hangszórókon kiabálják az ők igazságukat, a hamis dolgokat. Szóval nekünk gyülekezetnek is fel kell állnunk, és nekünk is idézőjelbe téve hangosabbá kell válnunk. És ez nem azt jelenti, hogy tényleg így kimenjünk az utcákra, hogy mikrofonnal, és akkor elkezdjük ordítani az evangéliumot, mert ennek semmi értelme nincsen. Hanem a mai nap erről fogunk beszélni, hogy hogyan legyünk hatással. Hogyan legyünk hatással a környezetünkre úgy, hogyan szolgáljunk mások felé úgy, hogy közben ne minket változtasson meg ez a világ. Szóval a mai üzenetem arról fog szólni, és ma is fogok 7 pontot adni, úgyhogy azok, akik szeretik számolgatni, hogy hány pontot szoktam adni így egész évben, vagy 2017-ben hány pontot mondtam nektek, úgyhogy írjátok hozzá a listához, plusz 7, mert a mai nap 7 pontról fogok beszélni, hogy hogyan tudsz hatással lenni anélkül, hogy ne rád legyenek hatással. Oké? Okay? Hiszem azt, hogy nekünk, mint gyülekezet, az ugye az egyik küldetésünk, egyik célunk az, hogy egy hadsereg legyünk. Mit jelent, hogy a hadsereg? Az azt jelenti, hogy továbbadjuk az üzenetet, az evangéliumot, hogy hatással vagyunk a környezetünkre. Hiszem, hogy minden kereszténynek valamilyen szinten vezetőnek kell lennie. Nem pozícióról beszélek, de mindannyian vezetők vagyunk. Hogyan tudunk hatással lenni? Lehet, hogy ti bennetek is felmerült már ez a kérdés, hogy hogyan tudok hatással lenni, anélkül, hogy a világ legyen rám hatással. Megfordult már ez a fejetekbe? Oké. Szóval 7 dologról akarok beszélni. Az első dolog, ami hiszem, hogy fontos megértenünk, ami nagyon sokszor hibát ejtünk. Az első, az üres vitatkozásokba nem erülj bele. Ne próbáld meggyőzni az embereket. Okay? Ez az elsőleges dolog, amit ha szeretnél hatással lenni másokra, hatással lenni a környezetedre, a világodra, szeretnél szolgálni valaki felé, ezt ne csináld soha. Okay? Ne próbálj meggyőzni másokat. Miért? Mert úgysem tudod. Én egyetlen egy embert sem láttam úgy megtérni, hogy egy vitatkozásnak az árán tért volna meg. Azt írja a Biblia, hogy Isten szelleme az, aki munkálkodik, és aki elvezet bennünket a megtérésig. Istennek a szelleme az. Van egy ige a Bibliában, hogy nem erővel és hatalommal, hanem a Szent Szellem által. Hiszem, hogy ez az ige erről is beszél, erről is szól, hogy nekünk nem győzködnünk kell az embereket. Mert úgysem fog sikerülni. Én még egyetlen egy embert sem láttam, aki így tért volna meg. És úgysem tudod meggyőzni, mert hogy általában ezek az emberek azért akarnak veled vitatkozni, mert igazából már ők eleve, nem mindenki, de sokan ezért, mert már nem is akarnak változni, hanem be akarják bizonyítani, nekik van igazuk. Téged csak meg akarnak győzni. Szóval ezért is van az, hogy a gyülekezetben mi ezt elmondjuk mindig a házi csoportokon is, hogy a házi csoport nem arról szól, hogy vitatkozunk arról, hogy miben nem értünk egyet. Hát semmi értelme. Voltam ott, tudom milyen, nincs semmi értelme. Vezettem már ilyen házi csoportot, vezettem már ilyen gyülekezetet, ahol erről volt szó, semmi értelme nincsen. A Biblia is erről beszél. A 2 Timóteus 2.16. Azt hiszem, ez az ige is megvan. Wow! Gyors vagy, Nóri, szuper. Oda néztem, és már fönn volt. 2 Timóteus 2.16. Kerüld az értelmetlen vitatkozásokat, mert ezek csak eltávolítják az embereket Istentől. Ennyi? Nem tudok mit hozzáfűzni. Tehát, hogyha azt szeretnéd, hogy az emberek közelebb kerüljenek hozzád, megértsék Istent, akkor ne vitatkozz velük. Isten fogja neki kijelenteni. Az 1 Korintus 3.6, az ige nem lesz kivetítve, csak írjátok fel, van egy ige, amiről Pál beszél, hogy azt mondja, hogy én ültettem el bennetek az Isten beszédét. Apollos öntözte a palántát, de mégis Isten az, aki felnevelte. Mit mond Pál? Azt mondja Pál, hogy igen, megvan a részünk, van, aki prédikálja az igét, van, akinek el kell mondani az üzenetet, van, aki pásztorolja azt az embert és imádkozik érte, de Isten az, aki munkálkodik a szívekben, és Isten az, aki meg tud győzni embereket. Isten az, aki megtérést tud hozni embereknek. Szóval az üres vitatkozásokba nem erülj bele, és ne próbálj meg meggyőzni embereket. Mivel győzd meg az életedet? Mivel győzd meg az embereket? Az életeddel. És ez a második pont, amiről akarok beszélni, hogy ha meg akarsz győzni valakit, akkor az életeddel győzd meg, ahogyan élsz. És itt jövünk a második ponthoz, amiről nagyon sokszor keresztények ezt is elvétjük, mert mi szeretünk prédikálni az embereknek, szeretjük elmondani folyamatosan, meg mondani nekik, de igazából az emberek sokkal jobban figyelnek arra, amit teszel, mint amit mondasz. Sokkal jobban átjön nekik azt, ahogyan élsz, mint az, amit mondasz nekik. Én minden vasárnap itt prédikálok, de azt gondolom, hogy nem az, ami, ha meghalnék, és visszaemlékeznétek az életemre, akkor nem az jutna eszetekbe, hogy én miről prédikáltam, hanem az elsősorban, hogy hogyan éltem. Mert az hangosabban prédikál, mint bármilyen szó. Szóval meg kell, hogy értsük azt, hogy ha prédikálni akarsz az embereknek, akkor az életeddel prédikálj először, elsősorban. Amen? Az 1 Péter 3.1.2, ez sem lesz kivetítve, ez az ige arról beszél, hogyha valaki házasságban él, és mondjuk a férje nem engedelmeskedik Istennek, akkor hogyan viszonyuljon a nő a férfihez? Nagyon sokszor ilyenkor a nők elkezdenek prédikálni a férjüknek. Elkezdik mondani, hogy miért nem helyes, amit csinálnak. És az ige azt mondja, hogy nem ezt kell tenniük, nem ez a hatékony dolog, hanem azt mondja, ezt hasonlóan ti asszonyok is fogadjátok el a férjetek fennhatóságát, és engedelmeskedjetek nekik. Így még azokat a férjeket is megnyerhetitek Isten számára, akik Isten beszédének nem akarnak engedelmeskedni. Nem kell semmit sem mondanotok, az fogja meggyőzni a férjeteket, ha látja, milyen tiszta és istenfélű életet éltek. Tehát, hogy ez az ige, ez csak azért mondom, most nem akarok a házasságba belemenni, meg ilyen dolgokba, hanem egyszerűen ez az ige is csak arról beszél, hogy ha meg akarsz győzni valakit, akkor az életeddel győzd meg. Ne azt nézd, vagy ne az legyen, nem az a lényeg, hogy valaki mit mond, hanem hogy hogyan él. Nem az a lényeg, hogy mit mond. Emberek tudnak mondani nagyon sok dolgot, de nézd meg a gyümölcseiket, az életüknek a gyümölcseit. Nézd meg a kapcsolataikat, nézd meg a barátságaikat, nézd meg az életüket, és hogyha tetszik, akkor kövesd őket, vagy akkor hallgass rájuk. És ugyanígy van, ezért kell nekünk is elsősorban az életünkkel prédikálni mások felé. Hiszem azt, hogy amikor látják a gyümölcseit az életünknek az emberek, ez fogja őket, ez fog bennük egy tiszteletet támasztani. Amikor látják, még egyszer elmondom, amikor látják a gyümölcseit az életednek az emberek, ez fog bennük egy tiszteletet támasztani, és amikor tisztelnek téged, akkor fogják meghallgatni egyáltalán azt, amit mondasz nekik. Mi fordítva csináljuk. Először dumálunk nekik, aztán próbálunk tiszteletet kivívni a szemükben, de ez nem így működik. Csak az hallgat rád, aki tud tisztelni téged. A tiszteletet pedig úgy tudod kiérdemelni, hogy látják az életednek a gyümölcseit. Látják azt, hogy Isten benned munkálkodik. Oké? A Galata 5:22-23. Ez sincsen kivetítve. Írjátok fel. Galata 5:22-23. Iminek már új lapot kell. Oké? Megvárunk, hogy lapoz. Jó? Szuper. Nyugodtan adjatok ki ilyen hangokat, ha túl gyors. Imi is az előbb ilyen hangot adok. Tehát, hogy ebből lejött, hogy túl gyors vagyok. Kicsit visszaveszek. Bocsánat. Galata 5:22-23. Galata 5:22-23. Ez az ige a szellemnek a gyümölcseiről beszél. Tehát amikor megtérünk, akkor a Szent Szellem ezeket a gyümölcsöket kell, hogy teremje az életünkbe. Ez pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Ezeket majd olvassátok el, szépen le van írva mindegyik. Hiszem azt, amikor látja a világ, hogy milyen nagy lelkű vagy, hogy mennyire szereted őket, hogy mennyire hiszel bennük, hogy mennyire, tényleg is ez őszinte ez a dolog, az örömöt, a békét, amikor mindenki már stresszel, de benned ott van a türelem, a jóság, a szelídség, akkor a világ elkezd figyelni, és tiszteletet fogsz magadnak kivívni, mert igenis, ez tiszteletre méltó, amikor valaki stabil, aki valaki erős karakterben, és az életét látja, hogy tudja, vagy látják az emberek, hogy az életét tudja vezetni, irányítani. Szóval ezek nagyon fontosak. Szóval, egy kérdés, csak hogy remélem megértettétek. Hogyan tudsz a legjobb hatással lenni például a munkahelyeden? Így van, gyakorlatilag a legnagyobb bizonság az munkahelyeden az, amikor jól végzed a munkádat. Amikor tiszteled a főnöködet. Valakitől hallottam, hogy nehéz téma, igaz? Ez a legnagyobb bizonság. Higgyétek el. Hiába akarsz prédikálni ott az embereknek, hogy te milyen keresztény vagy, ha nem mész be dolgozni, vagy fél gőzzel csinálod a munkádat, vagy állandóan lógni akarsz, vagy fél immelámmal teljesíted a dolgokat, akkor senkinek senkihez nem leszel hatással, nem fog, Isten nem tud használni ezen keresztül. Szóval az első dolog, hogy a karaktered, hogy jó legyen, hogy legyenek gyümölcsek, szóval az életet prédikáljon. Oké? Szóval ez volt a második, harmadik dolog. Ne kövesd, hanem vezesd. Ne kövesd, hanem vezesd. Oké. Nagyon fontos az, hogy amikor szolgálsz valaki felé, akkor kérdezd meg azt magadtól, hogy ki követ kit. Nagyon sokszor látom azt, hogy keresztények próbálnak elkezdeni szolgálni mások felé a világban, és az lesz a vége a dolognak, hogy igazából ők kezdik el azokat vezetni, akik próbálnak szolgálni. Emlékszem, mikor középiskolás voltam, és próbáltam az iskolatársaim felé szolgálni, egy banda felé szolgálni, és... Wow! Jó zene! Szóval, és ez egy olyan társaság volt, ahol mindenki dohányzott, és gondoltam, hogy akkor bekapcsolódok én, és elkezdtem feléjük szolgálni, és azt vettem magamon észre, hogy én is elkezdek már dohányozni. Én is elkezdek úgy viselkedni, átvenni az ők értékrendjüket. Hadd mondjam el, hogy a Biblia beszél erről, és Jézus pontosan erről beszélt, hogy nekünk hogyan kell szolgálnunk mások felé. A János 17:15, ez ki lesz vetítve, a János 17:15, ez az ige akkor mondta Jézus ezt az imát az atyának, mielőtt meghalt volna, és ugye felment volna a mennybe. Azt mondja, hogy nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Ők nem ehhez a világhoz tartoznak, mint ahogy én sem. Ez az ima a Jézus mondta el a tanítványai számára. Azt mondta, hogy atyám, nem azért imádkozom, hogy őket, akiket most itt hagyok ezen a földön, kivegyem a világból, vagy kivedd őket a világból, hanem tartsd meg őket. Isten nem akar téged kivenni a munkahelyedről, nem akar téged kivenni az osztályodból, nem akarja, hogy így elszigeteld az életedet, és ilyen elszigetelt keresztényként éld az életedet, hanem azt szeretné, hogy ott maradnál, de te lennél hatással a világra, és nem fordítva. És ez nagyon fontos, mert nagyon sokszor ezt nagyon sokan elvétik, és kompromisszumokat kötnek keresztények az értékrendjükbe. Ó, ez még belefér, hát mindenki ezt csinálja, hogy most beilleszkedjek, akkor én is ezt fogom csinálni. Hogy elfogadjanak, akkor én is ezt fogom csinálni. És ugye erre a nyomásra az ember meghoz olyan döntéseket, amik nem jók. Ne kösd kompromisszumot. Ne te legyél az, akit vezetnek, hanem te legyél az, aki vezeted. Azt az embert, akit tanítasz. És vannak olyan emberek, akik túl erősek a meggyőződéseikben, akik felé próbálsz mondjuk szolgálni. Ha nem tudod vezetni, nem tudsz hatással lenni, akkor inkább hagyd abba a szolgálatot felé. Ha nem tudsz te lenni az, aki dominálsz, és hatással vagy arra az emberre, akkor inkább hagyd az egészet. Mert vannak emberek, akik felé lehet, hogy nem kell szolgálni. De ez majd egy későbbi pont lesz, úgyhogy nem akarok előbbre menni. Szóval ne kövesd, hanem vezesd. Vezesd. A következő negyedik pont. Oké, eddig jó? Ébren vagytok? Értitek? Jó? Kis visszajelzést szerettem volna kapni, mert mint hogyha elaludt volna itt a fél társaság. Szóval, negyedik. Szeretem a visszajelzéseket, tudjátok, ezt már mondtam párszor. Szóval, negyedik dolog, ami ezzel, ez mind egymáshoz kapcsolódik, ahogy látjátok, mindegyik pont. Legyen egy erős alapod, meggyőződésed, szilárd hited. Szóval, hogy ahhoz, hogy a harmadik pontot meg tud tenni, hogy te vezesd, és ne kövesd ezeket az embereket, ehhez egy szilárd, erős alapodnak kell lenni. Egy szilárd, köszönöm szépen. Egy szilárd, erős alapodnak kell lenni. Egy hitbeli alap, egy meggyőződés, egy erős meggyőződés. Oké? Zsoltárok 16:8. Zsoltárok 16:8, ez is itt van. Szuper! Tekintetem az örökkévalóra függesztem. Aki jobb kezem felől van, ezért nem rendülök meg. Ezt a szót szeretném kiemelni, nem rendülök meg. A világban, ha szeretnél szolgálni mások felé, rendíthetetlennek kell lenned. Nem rendülhet meg az alapod. Nem rendülhet meg a hited. Rendíthetetlen kell, hogy legyél. Ne engedd, hogy elbizonytalanítsanak. Ne engedd, hogy visszavigyenek a régibe. Ez az ige nem arról beszél, hogy soha nem fogsz megtapasztalni olyan időszakokat az életedben, mikor így próbálnak megrengetni. Hanem ez arról beszél, hogy nem rendül meg. Ez egy ígéret, hogy nem fog megrendülni az az ember, akinek a tekintete Istenem van. Az örökkévalóra függesztem, ezért nem rendülök meg. A kérdésem az az, hogy te mennyire könnyen tudsz megrendülni. Mennyire tudnak az emberek megrendíteni? Tedd föl magadnak ezt a kérdést. Az igazság az, hogy egészen addig ezt nem tudod, amíg meg nem remeg az életed. Amíg meg nem rengeti valaki. És akkor tudod meg igazán, hogy mennyire stabilak az alapjaid. Nagyon fontos az, hogy ugye itt van ez a hurrikán is például. Tehát a Biblia is beszél erről, hogy nekünk, keresztényeknek, nekünk mire kell építenünk az életünket. Az alapoktól nagyon sok függ, ugye, amikor sziklára építi valaki az életét, akkor jön a vihar, jön az Irma, hurrikán, és stabilan áll az élete ennek az embernek. De aki homokra építette a házát, a hite, az alapjai nem elég erősek, jön az Irma hurrikán, és így elszáll. Nem tudom, láttatok-e videókat erről az Irmáról. Hihetetlen, ilyen 380 km/órás sebesség. Tehát ez brutális. Olyan videó volt, hogy így volt a fa, és akkor egyszer csak így pillanatok alatt jön a szél, és így. Tehát, hogy nem is erőlködött a szél, hogy most félig kiszakadt a gyökere, meg félig letörtek az ágai, hanem így ennyi volt. Brutális. És miért? Azért, mert annak a fának nem voltak elég mélyen a gyökerei. Vannak ezek a házak is, ugye? Az amerikaiak szeretnek ilyen faházakat építeni. Azokat így elsöpri. De voltak ott olyan házak, amik túlélték. Tehát nem mindegyik ház rombolódott le. A kérdés az, hogy a te életed mennyire erős, a te alapjaid mennyire erősek. Mert hogyha szeretnél szolgálni mások felé, nem szabad megrendülnöd. Kell, hogy legyen egy teljes meggyőződésed abban, amit hiszel. Még egy igét szeretnék felolvasni, az 1 Korintus 15:58. 1 Korintus 15:58. Mivel ez így van, kedves testvérem, legyetek szilárdak, hogy senki ne tudjon kimozdítani benneteket a helyetekről. Amen. Csak ez az első fele. Senki ne tudjon kimozdítani benneteket a helyetekről. Legyetek szilárdak. És van még egy, az 1 Korintus 16:13. Ez pedig úgy szól, maradjatok éberek, és szilárdan álljatok meg a hitben. Viselkedjetek úgy, mint bátor férfiakhoz illik. Legyetek erősek. Oké? Ez nem csak a férfiaknak szól, nőknek is. Legyetek erősek a hitben. Lányok, elkezdi csapni nektek a szelet valaki, aki nem megfelelő, maradjatok erősek. Legyetek szilárdak. Amen. Ne kössetek kompromisszumot. Oké. Következő pont. El is érkeztünk egy kicsit ilyen sikamlósabb témákhoz. Az 5. pont. Túl intim kapcsolatba ne kerülj. Túl intim kapcsolatban ne kerülj az illetővel, aki felé akar szolgálni. Tehát, nagyon sokszor van ez a hiba is, valami keresztények, hát tudjátok, hogy hányszor hallottam már életemben ezt, mint pásztor, hogy mindig jöttek oda, hogy de hát a barátom majd rajtam keresztül meg fog térni, meg majd a barátnőm rajta keresztül meg fog térni, vagy rajtam keresztül meg fog térni, és majd ezen keresztül elkezdenek szolgálni afelé az ember felé. Nem működik. Oké? Okay? Nem. 99,9%-ában ez nem működik. A Biblia nem hiába mondja azt, hogy a 2 Korintus 6.14.15-ben, nem tudom, hogy ez igen, most van-e nekünk, van igenk, igen, 2 Korintus 6.14.15. Ez az ige arról beszél, hogy felemás igába az ember ne hajtsa a fejét. A szolgálat, a párkapcsolat nem arra van, hogy szolgálj valaki felé, és próbálod megtéríteni, vagy próbálod jobb útra téríteni. Higgyétek el, nem működik. Tehát én tudom, mert párkapcsolatban élek, és tudom azt, hogy a párkapcsolatban az emberek minimálisan változnak csak. Olyanok lesznek, amilyenek megismerted, olyan lesz a házasságodban is az ember. Nem fog változni. A párkapcsolat nem erre van, hogy valakit megtéríts. Jó, úgyhogy ez az ige erről szól. Tehát nem azt jelenti, hogy ne kerüljünk velük kapcsolatba, de túl szoros és intim kapcsolatban ne kerülj velük. A következő, ami ehhez kapcsolódik, vigyázz, hogy kifelé nyitod meg a szívedet. És mennyire nyitod meg a szívedet. Hadd mondjak egy bölcsességet, oké? Ezt nem én találtam ki, ezt hallottam. Hogy aki felé megnyitod a szívedet, ezzel felhatalmazást adsz, hogy aki felé megnyitottad, abból az emberből bejöjjön minden a szívedbe. Tehát amikor megnyitod valakinek a szívedet, nem csak te adod oda azt, amit van, hanem ezzel felhatalmazást azt annak az embernek, hogy az is odaadja azt, vagy befogadja azt, ami ő benne van. Ezért fontos, hogy kinek mennyire nyitod meg a szívedet. És mindig meg kell, tedd fel ezt a kérdést, hogy ki ad tanácsot kinek. Amikor, mit tudom én, ide a gyülekezetbe is bejönnek új emberek mondjuk, és elkezd valaki szolgálni feléjük, és segíteni nekik, az nem egy egészséges dolog, amikor az új ember kezd el neked segíteni, meg téged lelki gondozni, meg téged pásztorolni. Hát ez abszurd, amikor értitek? Szóval, hogy ki szolgál ki felé? Ezért kell nekünk erőseknek lennünk, keresztényeknek, hogy amikor például szolgálsz a munkahelyeden, akkor nehogy már a végén ő lelki gondozzon téged, hogy neked milyen problémáid vannak. Tehát, hogy fontos, hogy figyeljünk ezekre, hogy kinek nyitjuk meg a szívünket. Mi szolgálunk feléjük, nekik segítünk, nekik adunk. Mi vagyunk ebbe a kapcsolatban azok, akik adnak, akik próbálunk nekik segíteni. Szóval figyeljünk erre a dologra. És ezt azért is mondom, mert mi magyarok nagyon könnyen megnyílunk mindenkinek. Ugye szokták mondani, hogy ugye minden társadalomban van 2 ajtó a kommunikációban az emberek között. 2 ajtó. Mi magyarok olyanok vagyunk, hogy az első ajtón, amivel először találkozol, azon nagyon nehezen tudnak bejönni az emberek. Tehát, hogy az emberek ilyen mogorvák általában nagyon nem nyitottak, hanem mindenki így el van magába, ilyen gyanakvóan néz a másikra, szóval nem vagyunk olyan közvetlenek az emberekkel. Szóval az első ajtó az elég nehéz áttörni. Viszont amikor az első ajtón keresztül mész, a második ajtó szinte már nyitva van. És akkor már mindenki elmond mindent az életéből már. Ezért van az, hogy felülsz egy buszra, és mire odaérsz a harmadik busz megálló végére, ahol leszállnál, a néni, akivel beszélgettél, már tudsz mindent, a családját, az unokáidról, mindent tudsz. Miért? Mert ilyenek vagyunk mi magyarok, hogy amikor megnyitjuk a szívünket, lemegy az első gát, akkor hirtelen mindent odadunk, mindent elmondunk az embereknek. Szóval legyetek bölcsek abban, hogy kinek mit nyittok meg a szívetekből, vagy mit mondtok el, kinek mit mondasz, menedzseld azt, hogy kinek mit mondasz. Jó? Tehát vigyázzunk el erre. A 7. Afelé szolgálj, akinél látsz nyitott ajtót, és ez az utolsó. Az 1 Korintus 16:8-9-ben Pál leírja azt, hogy itt Efézusban pünkösdik akarok maradni, mivel nagy lehetőség nyílt előttem, hogy az Úr munkáját végezzem, de sok az ellenség is. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy itt Pál azt mondja, hogy ő ott maradt Efézusban, ott szolgált azok felé, az emberek felé, mert, mit mond, lehetőség nyílt előtte. Isten adott egy lehetőséget az emberek felé, és vagy a Pál felé, hogy szolgáljon Pálnak, Pál felé. Vagy Pál ezeknek az embereknek. És nagyon sokszor azt látjuk a Bibliában, Jézus is, mikor elkezdett szolgálni, nem mindenki felé szolgált, hanem nem mindenki gyógyított meg a tömegből, hanem voltak egyes emberek, akiket meggyógyított. Voltak olyanok, akiket nem gyógyított. Mi alapján? Az alapján, hogy mennyire voltak nyitottak azok az emberek, hogy meggyógyítsa őt. És mennyire látta a hitet. Szóval mindenkiben hiszünk, de nem mindenkibe kell belefektetnünk. Mindenkiben hiszünk a munkahelyünkön, mindenkiből a legjobbat reméljük, hogy meg fog térni, és meg fog változni az életed, de nem mindenkibe kell belefektetned. Figyeld azt, hogy hol nyílnak meg az ajtók, milyen lehetőségek vannak. És hogyha teszel egy lépést afelé az ember felé, és látod, hogy ő is tesz egy lépést, akkor még egy lépést tegyél. De hogyha azt látod, hogy bezárul egy ajtó, és ne, szóval ne erőltesd. Ez a legrosszabb, amikor így keresztények így ráerőltetik másokra a hitüket, meg a meggyőződésüket. Szóval ezt ne tedd, hanem legyél érzékeny, hogy Isten hol nyit meg ajtókat, és afelé az ember felé szolgálj. Oké? Okay? Amen? Szóval ezt a 7 dolgot akartam nektek elmondani, és tényleg csak arra bátorítalak benneket, és hiszem azt, és az a vágyam, hogy egy olyan gyülekezet legyünk, akik kimennek és hatással vannak a világra, és nem a világ van rájuk hatással. Hogy olyan erős keresztényekké válunk, akik szolgálnak mások felé, de figyelnek arra, hogy ne váljanak olyanná, mint a világ. És csak szeretnék bátorítani benneteket, hogy legyetek ilyen bátrak, hogy vannak itt is emberek, hiszem, hogy akiknek kicsit hangosabban kéne élniük, úgymond. Hangosabban. És lehet, hogy egy picit bátrabbnak kéne élned, vagy magabiztosabbnak, vagy dominánsabbnak. És csak bátorítalak arra, hogy ne félj, ne húzódj vissza. És amiről tudod, hogy igaz, amiről tudod, hogy helyes, abban állj meg erősen, és mondd ki bátran, menj oda, dominálj. Legyél te az, aki bemész a munkahelyedre, és mindenki rád néz. És nem azért feltétlenül, mert olyan jóképű vagy, hanem azért, mert Jézust látják rajtad, a fényt, hogy ragyogsz. Tudjátok, vannak ilyen emberek, akik bemennek egy helyre, és így ragyog az egész hely. Na, ez Istennek a fénye. Ez Isten. Ez Jézus. Szóval legyünk ilyen emberek. És tudom azt, és hiszem azt, hogy mindenki hatással van valakire. Te is. Lehet, hogy nem hiszed el magadról, neked te mit tudnál adni másoknak? Hadd mondjam el, hogy igenis tudsz adni nagyon-nagyon sok mindent másoknak. Rengeteg ajándék van benned, rengeteg jó dolog van, rengeteg olyan gyümölcs van már az életeden, amit tudsz továbbadni embereknek. Tudsz fény lenni emberek életébe. Szóval legyetek bátrak, álljunk fel, és legyünk erős keresztények, akik stabilak, akik erősek a hitükben. Amen? Imádkozzunk most. Kérlek, álljatok fel velem együtt, és imádkozzunk. Köszönjük Jézus a te igédet, köszönjük neked azt, hogy te elhívtál bennünket, hogy fények legyünk, Uram, a sötétségben. Uram, szeretnénk fények lenni, bárhova is megyünk. Mert ez jelenti a fény, hogy hirtelen mindenki oda néz, mert valami fény van ott. Ó, Uram, csak imádkozom azért, hogy... És most imádkozok az egész gyülekezetünkért, és felkenem őket Jézus nevében, a te erőddel, a Szent Szellemnek az erejével, hogy legyenek erősek és bátrak, hogy kimenjenek, Uram, és Uram, szolgáljanak mások felé, és erősítsék meg, Uram, a környezetüket, és hadd lehessenek vezetők, hogy felálljanak, Uram, és csak imádkozom, hogy a te keneted, a te bátorságod legyen az életükön. Uram, köszönöm neked, hogy mindannyiunknak van valami, amit tovább adhatnánk, ez pedig Jézus Krisztus üzenete. A legnagyobb dolog, amit elmondhatunk. Ó, Uram, csak imádkozom azért, hogy Uram, amikor téged, Jézus, téged hirdetünk, a te nevedet hirdetjük, akkor emberek élete megváltozzon, Uram. Jézus, felemeljük a te nevedet. Felemeljük, Uram, a te nevedet. És meghozunk ma egy döntést, hogy a te nevedet fogjuk híressé tenni ebben a városban. A te nevedet fogjuk híressé tenni Magyarországon. A te nevedet egyedül, Jézus nevében. Amen. Amen.